Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fennálló énekként énekeljük el a 164. dicséret első és második versszakait. A 164. dicséret így kezdődik: Kegyes Jézus, itt vagyunk. Szeretett testvéreim, helyünket elfoglalva énekeljük el a 276. dicséretet, a 276. dicséretnek mindegyik versszakát, amely így kezdődik: Egyedüli reményem, ó Isten, csak Te vagy. A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget, a földet és mindeneket. Amen. Lelkünk épülésére és hitünk erősítésére hallgassuk meg az igét, ami a mai napra rendeltetett számunkra. Írva található Pál apostolnak az első Timóteushoz írott levelében, a 6. fejezetben, a 6-tól a 12-ig tartó verszakokban. Pál apostolnak Timóteushoz írt első levelében, a 6. fejezetben, a 6-tól a 12-ig tartó verszakokban eképpen: De valóban nagy nyereség az Isten félelem megelégedéssel, mert semmit sem hoztunk a világra, világos, hogy ki sem vihetünk semmit. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértetbe meg törbe, és sok esztelen és káros kívánságba esnek, melyek az embereket veszedelembe és romlásba merítik. Mert minden rossznak gyökere a pénzszerelme, mely után sóvárogván némelyek eltévejedtek a hittől, és magukat által szegezék sok fájdalommal. De te, ó Istennek embere, ezeket kerüld, hanem kövessed az igazságot, az Isten félelmet, a hitet, a szeretetet, a békességes tűrést, a szelídséget. Harcold meg a hitnek hét szép harcát, nyerd el az örök életet, amelyre hivattatál, és szép vallástétellel vallást tettél sok bizonyság előtt. Gyertek testvéreim, imádkozzunk! Urunk, mennyei édesatyánk, hálatelt szívvel állunk meg előtted. Légy áldott, hogy újra és újra meghívást adsz nekünk, hogy eljöjjünk ide a te házadba, a templomodba. Kérünk téged, hogy segíts minket abban, hogy elszakadjunk földi gondjainktól, elszakadjunk azoktól a gondoktól, amiket, amikor még ideértünk, még velünk voltak. Kérünk téged, segíts minket abban, hogy fel tudjunk emelkedni, és csak a te ígédre hallgassunk. Légy áldott, hogy újra és újra lehajolsz minket hozzánk, lehajolsz és a te ígéden keresztül meg akarod tisztítani a mi szíveinket és a mi lelkeinket. Köszönjük neked, hogy nem fáradsz el abba, hogy minket nevelj, bölcsebbé tégy, erősítsd a mi hitünket, és kérünk téged, hogy légy itt velünk ezen az órán. Szent fiadért, Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Szeretett testvéreim, az ige hirdetésre készülve énekeljük el a 172. dicséretet, amely így kezdődik: Szűkölködünk nagy mértékben. Szeretett testvéreim, az az ige, amelynek alapján bizonyságot szeretnék tenni előttetek, írva található az előbb felolvasott ige szakaszban, Pál apostolnak Timóteushoz írt első levelében, a 6. fejezetben, 6-tól a 8-ig tartó versszakokban eképpen. De valóban nagy nyereség az Isten félelem megelégedéssel, mert semmit sem hoztunk a világra, világos, hogy ki sem vihetünk semmit, de ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Szeretett testvéreim, a mai ige arról szól, hogy milyen nagy ajándék a megelégedettség. Valóban az, hiszen emberi természetünknél fogva állandóan elégedetlenkedünk valamiért. Nem vagyunk megelégedve önmagunkkal, a külsőnkkel, az időjárással, egymással, a gyerekeinkkel. Mindig van valami problémánk. A politikáról már ne is beszéljünk. Ha megállnak az emberek egy kicsit beszélgetni, akkor szinte minden beszélgetésben előbb vagy utóbb előjön az elégedetlenség. Az elégedetlenség panasza vagy érzése. Nyáron túl melegünk van, télen fázunk, ha esik az eső, az a baj. Szóval mindig van valami, amiért tudunk elégedetlenkedni. Aki kint van, az befelé szeretne menni, aki fönt van, az inkább lent lenne. Sajnos ilyen az emberi természetünk. Az elégedetlenség tehát úgy tűnik, hogy olyan, mint az árnyék, amely mindig ott van mellettünk. Olyan, mint egy állandó utitárs, aki mindig mást akar. De ilyen volt az ember mindig is. Hiszen Pál apostol, amikor írta 2000 évvel ezelőtt ezt a levelet Timóteusnak, erről írt, az elégedetlenségről, illetve arról, hogy milyen nagy ajándék a megelégedetlenség. Tehát ilyenek vagyunk, és valószínűleg, amíg az ember él a Földön, ilyenek is maradunk. Az életkörülményeinkhez az a legnagyobb probléma, hogy mindig másokhoz hasonlítjuk. Mindig ott kezdődik el, azt gondolom, az elégedetlenség, amikor elkezdjük magunkat, a lehetőségeinket és a körülményeinket máshoz hasonlítani. És így aztán folyamatosan elégedetlenek vagyunk, mert világos, hogy a másik körülményei, másik külsője, másik lehetősége, a másik tehetsége nem olyan, mint a miénk. Ahogy Pál apostol írja tehát, valóban nagy nyereség és ajándék a megelégedettség. Ahogy gondolkoztam ezen az igén, és készültem erre a mai alkalomra, három gondolat jutott eszembe. Biztos, hogy van több is, de én erre a háromra gondoltam, hogy az elégedetlenség elsősorban szembehelyez minket Istennel, másodszorban irigyé tesz a többiekkel szemben, az embertársainkkal, a felebarátainkkal szemben, a harmadik pedig, hogy önmagunkkal is meghasonlunk. Az állandó elégedetlenségben előbb-utóbb önmagunkkal is meghasonlunk. Tehát, ha az elsőt vesszük, az elégedetlenség igazságtalanná tesz minket Istennel. Igen, mert abból indul ki, hogy az a világrend, amit Isten teremtett és alkotott, az valamiért nem jó. Valamiért nem jó nekünk, és mi magunk sem olyanok vagyunk, amiért mi szeretnénk. Tehát ugye mindent mindennel összehasonlítunk. A szomszéd füvét, amit tudjuk, hogy az mindig zöldebb. A szomszéd autóját, a feleségét, a ruháját, a kerítését, tehát mindig mindent összehasonlítunk. És amikor elkezdjük a körülményeinket, és saját magunkat is másokhoz hasonlítani, az tehát elégedetlenséget szül. Ez egy ilyen kísértő, egy állandó kísértés, amit észre sem veszünk sokszor. Állandóan velünk van, és lázít minket Isten ellen. Nézd csak! annak a másiknak mennyivel könnyebb az élete, mint a tiéd. Az a másik 2 évente cserélgeti az autóját, te pedig a 20 éves régi autóddal kell, hogy menjél. Mások már régen felújították a lakásukat többször is, neked pedig még egy festésre való sem jön össze évek óta. Tehát mindig könnyen tudunk találni olyan problémákat, olyan lázadásokat, olyan elégedetlenséget a mi emberi életünkben, amért lázadozhatunk. És így aztán észrevétlenül és könnyen a kísértő csapdájába eshetünk, mert pontosan az a szándéka, hogy lázítson minket Isten gondviselő szeretete ellen. Gondoljunk csak arra, hogy a szegénység és a gazdagság, a fény és az árnyék, az éjszaka és a nappal, az ifjúság és az öregség mind-mind be vannak vezetve Isten háztartásába, ugyanúgy, mint a születés és a halál. Mert nem csak magas csúcsok vannak, testvéreim, hanem vannak mély völgyek és bizony szakadékok is. És azért olyan szép és tökéletes ez a világ körülöttünk, ez az Isten által teremtett világ, mert mindezek vannak. A példabeszédek 22. fejezetében azt mondja az írás, a gazdag és a szegény összetalálkoznak, mindkettőt pedig az Úr teremtette. Igen, erre lehet azt mondani, hogy hát persze, én belátom, hogy a két ujjunk sem egyforma, világos, hogy az emberek sorsa sem lehet az. De azt hogy lássam be, hogy amíg a másik gondtalanul él, és gondtalanul átsuhan az életen, nekem mindenért küszködnöm kell, és erőmön felül kell végigcsinálnom. Ilyenkor, testvéreim, azt gondolom, hogy körül kell néznünk, nem csak a fényesebb, a napsütötte részeket kell észrevennünk, hanem észre kell vennünk az árnyékokat is, mert bizony nagyon sokan, többen, mint gondoljuk, vannak nálunk sokkal, de sokkal rosszabb helyzetben, akinek nincs lakása, akik éheznek, akik nagyon nagy fájdalommal kell, hogy küszködjenek, olyan betegséget hordoznak magukban, ami talán gyógyíthatatlan. És azt gondolom, ha így körülnézünk, mindig mindannyian találunk ilyeneket, és találkozunk ilyen emberekkel. A másik gondolat, hogy irigyé tesz minket az embertársainkat, a fele barátainkkal szemben. Mert arra késztet mindannyiunkat, arra késztet minket, hogy helytelenül ítéljünk meg dolgokat, és valami olyasmit kívánjunk a magunk számára, amivel igazából nem is tudnánk, hogy mit kezdjünk. Ismerjük a bibliai Námán történetét. Ő szír hadvezér volt, egy hatalmas pozícióban és maga méltóságában élő ember. Maga a király is a legmegbízhatóbb emberének tartotta. A nép úgy tisztelte, mint a megmentőjét, akiknek a szabadságukat köszönhették. Képzeljük csak el, hányan irigyelhették Námánt, amikor a pompás, szép ruhájában végigvonult a városon. Hányan szerettek volna a helyében lenni? Milyen boldognak tarthatták, hogy ez a méltóságos, fenséges férfi milyen pozíciót ért el, milyen magaslaton éli az életét? Hányan szerettek volna csak egy napra cserélni vele az ő életével? Igen ám, de Námán gyógyíthatatlan beteg volt, bélpoklos volt, azaz leprás, mert a lepra megfelelője a bélpoklosság. Gyógyíthatatlan beteg volt. Azt gondolom, hogy a lepráról mindenki tudja, hogy milyen szörnyű betegség. Ha ezt tudták volna róla, valószínűleg senki nem akart volna a helyében élni, és azonnal megváltozott volna a véleményük. Nem kívánták volna a sorsát, senki sem. Amikor kislány voltam, volt egy nagyon kedves barátnőm. Hála Istennek még most is megvan. És volt egy nagyon szép íróasztala. Én annyira irigyeltem tőle ezt az íróasztalt, szégyeltem is magam miatta, és úgy elgondoltam, hogy milyen jó lehet egy ilyen íróasztalon megírni a leckéket. nem is beszélve a fiókokról, amiben mindenféle kincseket el lehet rejteni. És egyszer teljesen váratlanul átölelt és könyvelábat szemmel azt mondta nekem, te nem is tudod elképzelni, hogy én mennyire irigyellek téged. Nagyon csodálkoztam, hogy lehet engem irigyelni. Aztán elmondta, hogy amikor ő esténként egyedül van, ugyanis a szülei zenészek voltak, és majdnem minden este éjfél körül értek haza. Mennyi szorongás és félelem van a szívében, és milyen szomorú mindig egész délutánonként és esténken, és milyen jó nekem, hogy az én szüleim ott vannak mellettem, és én mindig milyen nyugodtan, szeretetben, eltöltött délutánokban, estékben élhetem az életem. Nagyon szégyeltem magam. És egy életre megtanultam, hogy soha senkit, semmiért nem szabad irigyelni. Akkor még nem tudtam megfogalmazni, hogy mi a különbség az íróasztal kívánsága és a szeretett közönség kívánsága között, de azért lassan megértettem, és valóban megtanultam, hogy az irigység egy nagyon-nagyon veszélyes érzés, és ezt ki kell írtanunk magunkban. Azt gondolom, hogy mindannyiunk életében megtörténhettek és megtörténtek már ilyen esetek, hogy olyan dolgokat szeretnénk magunknak, amivel nem is biztos, hogy tudnánk mit kezdeni. Akinek a keresztjét talán egy napig sem tudnánk elhordozni, vagy pedig nem tudnánk az ő lelkiismeretével élni egy percig sem. Mert ne felejtsük el, testvéreim, hogy a külső fény a ragyogó környezet mögött sokszor, nagyon sokszor összetört szívek és meggyötört lelkek vannak. A megelégedés tehát nem a természetünkből fakad, hanem éppen fordítva, meg kell tanulni. A megelégedés egy megtanulandó feladat. Ez a nagy titkok egyike, elégedetnek lenni és örülni annak, amink van. Örülni azoknak, akik velünk vannak, akik mellettünk vannak, és akikkel élünk. És belátni, ahogy az ige is mondta, hogy semmi sincs a tulajdonunkban, semmi. Mert minden, ami körülöttünk van, az Úré. Mi magunk is, a mi életünk is, a gyermekeinké is. Isten csak megbízott minket arra a feladatra, hogy a nevelőik legyünk. És kölcsön kaptunk mindent erre az itt töltött 80-90 évre, amit itt töltünk a Földön. Semmit sem hoztunk magunkkal. Világos, hogy ki sem vihetünk magunkkal semmit. A javak csak a rendelkezésünkre vannak bocsájtva, addig, amíg itt vagyunk a Földön. A Biblia sáfárkodásnak nevezi ezt a dolgot. Sáfárkodásnak nevezi, tehát mi vagyunk a sáfárai Isten ajándékainak. Isten ajándékainak és minden áldásának. Minden áldásának, amit életünk során kaptunk. És sose felejtsük el, hogy ezekkel el kell majd számolnunk. El kell számolnunk, hogy hogy éltünk a lehetőségekkel, az adományokkal, a tehetségünkkel, a képességeinkkel. Megtettünk-e mindent azért, hogy a lehető legjobban tegyük a dolgunkat, amíg itt vagyunk. És a harmadik gondolat, amit az igével kapcsolatban gondoltam, hogy az elégedetlenség bizony meghasonlóttá tesz minket önmagunkkal. Mert az elégedetlenkedő ember mindig talál valami sérelmet. Szüntelenül panaszkodik, soha semmi nem jó. És magában mindig arra gondol, hogy ő annál, ami van, sokkal többet és sokkal jobbat érdemelne. És természetesen többre is tartja magát másoknál, mint amilyen valójában. Aztán észre sem veszi, hogy szép lassan megromlanak a kapcsolatai, hiszen mindig csak panasszal van tele. Panaszkal és elégedetlenkedéssel. És így aztán valóban előbb-utóbb, ha lehet, mellőzik. Soha sem elégedett, mindig talál valami kifogásolni valót. Akkor is, ha társaságban van, akkor is, ha egyedül. De tulajdonképpen önmagával van baja. És az belső problémáit, az ő saját problémáit kivetíti a környezetére. Mindig azt gondolja, hogy ő nem tehet semmiről, mindig a másik hibás, az önsajnálat és harc az egész élete. Megkeseredik, és már nem csak mások, hanem természetesen önmaga ellen is fordul. Mert az állandó elégedetlenkedéssel önmagunk ellenségeivé válhatunk. Hallottam egy történetet, biztosan nagyon sokan ismerik, de azért elmesélem. Volt egy ember, aki mindig elégedetlen volt, és egyszer álmában azt álmodta, hogy találkozott Istennel, és elpanaszolta neki, hogy neki milyen szomorú rossz sorsa van. Jól van, mondta az Úr. Megengedem neked, hogy letedd magadról a keresztedet, egy feltétellel. Elmész a vásárra, és ott keresel magadnak egy másikat, egy megfelelőt. Nagyon boldog volt a mi emberünk. Elment a vásárra. Nagyon meglepődött, hogy mennyi kereszt van ott. Egy nagy térség volt, és rengeteg-rengeteg kereszt hevelt ott. Nagy beláthatatlan térségen keresztül megborzadt, mert nem is sejtette, hogy ennyi kereszt van a világon. Próbálgatta az egyiket, az túl nagy volt. Aztán megemelte a másikat, de azt mindjárt le is tette. Megpróbált egy harmadikat, és már a ki tudja hányadikat próbálgatta, amikor felvette, egyik sem felelt meg. Végül megtalált egy keresztet, aminek nagyon megörült. Gondolta, hogy ez pont jó lesz, ez nagyon jó lesz. Ez pont neki való. Méretben is, meg úgy mindenhogyan. Felvette a vállára, a vállát sem törte, mint a korábbiak. És elégedetten hazament. Gondolta magában, mégis milyen jó, amikor az ember saját bajaival gondolkodhat, és magának oszthatja be. És ebben az elégedettségében, ahogy hazaért és letette, akkor döbbent rá, és akkor vette észre, hogy ez az ő régi keresztje, ami ellen annyi sokat panaszkodott Istennek. Alázattal meghajolt, és kérte az Urat, hogy bocsásson meg neki, ne haragudjon rá, legyen kegyelmes és irgalmas, amiért annyit panaszkodott és annyit lázadt a sorsa és az élete ellen. Kedves testvéreim, biztos vagyok benne, és így is gondolom, hogy a mi mennyei atyánk nem teremt olyan embert, akinek nincs valami kereszt a vállán, akinek nincs valami olyan teher, amit cipelnie kell, amit mi természetesen nem tudunk. És olyan embert sem teremtett, aki beleroskadna a keresztje cipelésébe, ha benne bízik. Ez nagyon fontos, mert ha az Úrban bízunk, akkor a keresztünket tudjuk vinni mindannyian, mert mindig kapunk hozzá annyi erőt, pontosan annyit, amennyire nekünk szükségünk van. Mindegyikünknek megvan a magáé, a legmegfelelőbb, ami nekünk van teremtve. Ezért bármilyen is a sorsunk, bármilyen is az életünk, nem zúgolódhatunk ellene, mert Isten ellen vétünk, és ellene zúgolódunk. Pál apostol a Filippiekhez írott levelében, a 4. fejezetben, a 11. és 12. verszakokban ezt mondja. Nemhogy az én szűkölködésemre nézve szólnék, mert én megtanultam, hogy azokban, amelyekben vagyok, megelégedett legyek. Tudok megaláztatni is, tudok bővölködni is. Mindenben és mindenekben ismerős vagyok, a jó lakással is, az éhezéssel is, a bővölködéssel és a szűkölködéssel is. Azt mondja tehát Pál apostol, megtanultam, hogy megelégedett legyek. Igen, a megelégedés egy tanulási folyamat. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy elhanyagoljuk az ambícióinkat, vagy ne fejtsük ki a törekvéseinket, nem. Igenis, kell, hogy legyenek vágyaink, amit megvalósítunk. Sőt, a legjobbat kell kihoznunk abból, amit Istentől kaptunk. A legbölcsebben sáfárkodni. A megelégedés nem azt jelenti, hogy nincsenek céljaink, álmaink, terveink az életre. A megelégedés azt jelenti, hogy azzal vagyunk boldogok, ami a miénk. Azzal a tehetséggel, azzal a lehetőséggel, azzal a körülménnyel, amiben vagyunk. Abból kell kihoznunk a legjobbat és a legszebbet. Mostani korunk az diktálja, a mai világ, mindent akarok. Most akarom, ingyen és minden nehézség nélkül. De hát tudjuk, hogy az élet nem így működik. Milyen szánalmas, szegényes és beszűkült szemlélet ez. Pál apostol azt mondja, ahogy felolvastam az igében, megtanultam, hogy a körülményeim között elégedett legyek. Pedig ezt nem akármikor írta, ezt akkor írta, amikor a börtönben volt. Ő a börtönben is megelégedett volt a körülményeivel. Mert ahogy folytatja a levelét, azt írta, mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Mindannyiunknak, testvéreim, a Krisztussal való közösség adja meg mindenhez az erőt. Pál apostol nem örült annak, hogy éppen nélkülözött, vagy éppen a börtönbe volt, de a nélkülözések között is boldog tudott lenni, mert a legnagyobb érték, a Krisztussal való közössége ott volt vele, ott a börtönben is. És azt gondolom, hogy ez a lényeg. Akinek nincs Istennel gazdag mindennapi kapcsolata, az sosem lesz elégedett. És nem tud hálát adni annak, soha nem tud örülni annak, amiben él. Mindig valami másra vágyik. Akinek viszont van, tehát Istennel való kapcsolata, élő kapcsolata, és Jézussal, az bizony a legnyomorultabb helyzetben is elégedett és boldog tud lenni. Ugyanebben a levélben írta Pál, mivel nekem az élet Krisztus, a meghalás nyereség. Aki nem hívő, biztos megbotránkozik ezen. Hogy lehet ilyet mondani, hogy a meghalás nyereség? Hogy lehet ilyet gondolni egyáltalán? Hát úgy, hogyha meghalunk, közelebb kerülünk Jézushoz. Már egészen közel vagyunk Istenhez. Úgy, hogy a Jézussal való kapcsolat bearanyozza mindannyiunk életét. Jézussal való kapcsolatunk bearanyoz mindent, ami körülöttünk van. Viszont Isten hiánya a hitetlen emberét beárnyékolja. És ez mindenen meg is látszik. A gondolkodásán, a kedélyén, a munkakapcsolatain, a munkabírásán, az emberi kapcsolatain, mindenen. Akinek az életéből hiányzik, hiányzik az Istennel való kapcsolata, Jézussal való kapcsolata, az mindig szegénynek érzi magát. Akkor is, amikor mindene megvan, és gazdag az élete. Vigyük magunkkal ezt az igét, testvéreim. Vigyük magunkkal, és figyeljünk magunkra. Mire hangolódunk? Kire hangolódunk? Jézus vezetésére? Az Úr vezetésére? Mert ha ráhangolódunk, akkor könnyen meg tudjuk tanulni a megelégedettség leckéjét. Akkor megelégedettnek tudjuk érezni magunkat. Akkor hálát tudunk adni mindenért, amin körülvesz minket, amink van, a körülményeink. Akkor hálás szívvel tudjuk megköszönni azokat, akik mellettünk vannak, akikkel együtt élhetünk, akikkel találkoztunk, és ez a megelégedettség érzése végigvezet minket az egész életünkön. Ezt kívánom mindannyiunk számára. Amen. Szeretett testvéreim, feleljünk az ígére a 180. dicsérettel. A 180. dicséret így kezdődik. Töredelmes szívet, te Uram, szereted. Csendesedjünk el, testvérek, és vigyük kívánságainkat az Úr elé. Amen. Gyertek, testvéreim, imádkozzunk. Urunk, mennyei édesatyánk, hálatelt szívvel köszönjük, hogy igéden keresztül újra és újra megszólítasz minket. Köszönjük neked a te szent igédet, amelyen keresztül figyelmeztetsz minket, hogy mennyi engedetlenség, lázadás van a mi szívünkben és a lelkünkben. Kérünk téged, hogy adj nekünk bölcsességet, hitet és alázatot, hogy megtanuljunk megelégedetnek lenni a mi életünkkel, a mi sorsunkkal, amit te adtál nekünk. Olyan hálátlanok tudunk lenni, elfelejtünk megköszönni egy csomó olyan dolgot, és természetesnek tartjuk, amiben élünk, mert az nekünk természetes, mások pedig sóvárognak érte. Ilyenek vagyunk, ezért kérünk téged, hogy adj nekünk bölcsességet, alázatos szívet, és mindig hálaadással tudjunk feléd fordulni. Hálaadással mindenért, amivel elhalmozol minket, az ajándékaidért, a szeretetért, a szerető testvérekért, a családért, az otthonainkért, a tudásunkért, amit szintén tőled kapunk, és adj nekünk, édesatyánk, bölcsességet, különösen ahhoz, hogy tudjunk sáfárkodni mindezzel, amivel elhalmozol minket, napról napra, életünk végéig, és úgy tudjunk majd megállni egykor előtted, hogy el is tudjunk számolni, hogy sáfárkodtunk mindezzel, a sok áldással, ajándékkal, amit a kezünkbe adtál. Eléd hozom, édesatyánk, a betegeinket, akik valami betegséget hordoznak magukban, a fájdalmaikat enyhíts kérünk, és add, hogy szerető szívvel tudjanak ők is megbékélni azzal, amit esetleg el kell, hogy viseljék a betegség fájdalmait. Eléd hozzuk, édesatyánk, a gyászolókat is. Te vagy a legcsodálatosabb, aki ki tudod azt a hiányt pótolni, amit egy elveszettünk hoz nekünk. Te légy az, aki ezt a hiányt kipótolja, aki szereteteddel körülveszed a gyászolókat. Vigasztaló szereteteddel légy ott minden gyászoló mellett, és adj a szívükbe megértést és szeretetet. Édesatyánk, eléd hozom országunk vezetőit és egyházunk vezetőit. Adj bölcsességet az ő számukra, hogy azon a helyen, ahová helyeztett őket, a legbölcsebben tudják a dolgokat megoldani. Mindannyiunk számára kérem, édesatyánk, légy velünk, irgalmas szereteteddel, védj minket körül, és vezesd a mi életünket, a mi megelégedett életünket, életünk minden percében és minden napjában. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Befejező énekünket énekeljük el, helyünkön maradva. a 426. dicséretet, amely itt kezdődik, már keresztem, várra vettem. Vegyük az áldást. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.